Hálát adunk neked, Atyánk, ezért a vasárnapért, a gyülekezet közösségéért és a Te igédért, és arra kérünk most, nyisd meg előttünk a Te szavadat, tedd készé hallóvá a fülünket és a szívünket, és engedd, hogy amit nekünk akarsz mondani, ezt valóban be tudjuk fogadni. Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, a 103. Zsoltárból olvasom Isten igéjét. 103. Zsoltár így szól hozzánk. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és írgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancs szavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Kedves testvérek, észrevehettük, hogy most kicsit kiugrottunk az Ezékiel könyvének magyarázatából, tanulmányozásából, és ez azért van, mert ebben az évben a református egyházunkban az ifjúság éve van, és kifejezetten ezt a mai vasárnapot az ifjúság vasárnapjának szentelték. Ez azt jelenti, hogy ma minden református gyülekezetben ez szolgáltat apropót, közös liturgiával, közös textussal a Bibliából, és sok helyütt fiatalok szolgálnak is a gyülekezetekben. Nálunk is van már egy maraitnyi csapat, egy kis alakulóban formálódó ifjúsági közösség, de velük nem nagyon tudtunk még készülni, hogy ők is szolgáljanak. Minden esetre ma egy igehirdetéssel szeretném csak buzdítani a gyülekezetet a fiatalok tekintetében. Alapigeként választottam ebből az előbb olvasott szakaszból a 17. és 18. verseket. Az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Ez egy óriási ígéret Istentől számunkra. És ez azt jelenti, hogy Isten az ő szeretetét nem csak a jelenünkre ígéri meg, hanem azt mondja, hogy ez generációkon keresztül ívelhet. A következő nemzedékekre is kihat. De van egy feltétele. Ami rajtunk múlik, az idősebbeken, a szülőkön és a nagyszülőkön, és rajtunk a gyülekezet tagjain, ha úgy tetszik. Hogy vajon mi olyan emberek vagyunk-e, vajon olyan gyülekezetté válunk és formálódtunk-e, ahol Isten valóban be tudja teljesíteni ezt az ő ígéretét. Ugyanis nem várhatjuk azt, testvérek, hogy a fiatalok csak úgy maguktól jöjjenek, miközben a mi életünkben esetleg nincsen jelen, nincsen ott az Isten félelem. A kérdés tehát nem csupán annyi, mint amit sok gyülekezetben feltesznek, hogy hol vannak a fiatalok, hanem az is kérdés, hogy mi magunk olyanok vagyunk-e, akik utat készítünk számukra, és helyet készítünk számukra egy gyülekezetben, ahová tudnánk őket fogadni. És ma erről szeretnék szólni, hogy a Biblia azt ígéri, hogy Isten szeretete generációkon átível, de a mi Isten félelmünk az előfeltétele annak, hogy a fiatalokban is gyökeret verjen a hit. És még arról is majd, hogy hogyan tudjuk gyülekezetként a fiatalok felé fordítani a mi szívünket és a szolgálatainkat. Egy mondatban összefoglalva, Isten szeretete akkor fogja elérni a fiatalokat, még az unokáinkat is, ha mi magunk istenfélő és hiteles életet élünk. Először is tehát, testvérek, azt mondja az ige, rajtunk múlik, hogy az Isten szeretete láthatóvá válik-e a következő nemzedékek számára. A 103. Zsoltárnak általában csak az elejét szoktuk olvasni, az elejét ismerjük jobban, hogy ő megbocsátja minden vétkünket, betegségünket, hogy messzeveti tőlünk a bűneinket, hogy betölti javaival az életünket. Arról szól ez a Zsoltár valóban, hogy Isten irgalmas, hogy könyörületes, hogy türelmes, hogy gazdag a szeretetben, hogy nem feledkezik el rólunk. De mégis ennek a Zsoltárnak a szíve talán az a két vers, amit szeretnék kiemelni, az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és emlékeznek parancsolataira, hogy teljesítsék azokat. Azt látjuk itt, testvérek, hogy az Isten szeretete, amiről szó van, az túlmutat rajtunk. Egészen a gyermekeinkre, egészen az unokáinkra. De van egy feltétele ennek, és ez a feltétel az, egészen röviden és tömören megfogalmaz, hogy vajon mi istenfélők vagyunk-e? Vajon rajtunk láthatják-e ezt? Kérdés nem az, hogy Isten hűséges-e, hűséges lesz-e a gyermekeinkhez, az unokáinkhoz, hűséges lesz-e ehhez a gyülekezethez, hogy majd hoz ide fiatalokat, akik tovább viszik azt. Hanem a kérdés ma elsősorban az, hogy mi istenfélők vagyunk-e. Nem várhatjuk ugyanis, hogy a fiatalok majd csak úgy berobbannak ide a gyülekezetbe, akár úgy is, hogy az idősebbek és az itt lévők nem sugározzák magukról az Isten jelenlétének a valóságát. És nem érezhető át számukra, hogy itt valóban jelen van az Isten, hogy miért kellene nekik ide jönniük és ide tartozni. Az életünkkel kell ugyanis utat készítenünk a számukra. Erről szól a Zsoltár. És azt mondja az ige, hogy még az unokáikkal is vele van az istenfélőknek, az Úrnak a szeretete. Még nagyszülőként is tehát óriási a felelősséged, ha már unokáid vannak. És lehet, hogy azt mondod, hogy én már megöregedtem, én már nem tudok a fiatalokért tenni semmit, akkor állj meg egy pillanatra ennél az igénél, és lásd meg, hogy Isten azt mondja, hogy a nagyszülőknek az Isten félelme kihat még az unokákra is. És testvérek, itt a gyülekezetnek egy nagy küldetése, egy kérdés, hogy vajon ez a gyülekezet csak egy olyan hely, ahova összejövünk, mondjuk vasárnaponként hallgatni az Isten igéről valamit, ahol mi magunk tanulni tudunk, vagy esetleg egy olyan közösség is, ahol a fiatalok megláthatnák, hogy mit jelent istenfélő embernek lenni, és istenfélőként élni. Számunkra ugyanis, ha élő valóság az Isten, és mi ezt így éljük meg a mindennapjainkba, élő valóság a mi hitünk, akkor lehet az az utánunk jövő nemzedékek számára is, akkor lehet ez egyáltalán vonzó. De hogyha azt látják rajtatok, rajtunk, hogy ti közömbösek vagytok, vagy csak megszokásból jártok, és hallgattok igét, meg veszitek elő a Bibliát, akkor miért várnánk azt, hogy ők majd ide jönnek, és lángolni fognak a Krisztusért? Meg tetszeni fog nekik az, ami mondjuk itt egy Isten tiszteleten elhangzik, amit valljuk meg, vagy ami itt történik, valljuk meg, a legtöbb fiataltól teljesen idegen a mai világban. Miért tetszene ez nekik, hanem azért, mert átütő erejét érzik az Isten jelenlétének közöttünk. Az üzenet első része tehát ma ez, testvérek, hogy a fiatalok nem csak szavakat várnak, nem csak új szokásokat keresnek az életükbe, hanem példát keresnek, hitelességet keresnek. Nem csak egy gyülekezetben, mindenütt maguk körül a világban. És abban fognak megragadni, és ahhoz fognak ragaszkodni, ahol ezt megtalálják. De miért kell mindannyiunknak felelősséget vállalni a fiatalokért? Beszéljünk most másodszor egy kicsit erről. És erre a gyors és azonnali válasz az, hogy mert az Isten ígérete arra bátorít minket. És mert minden kifogásunkra van válasza, és ki fogja azt ütni számunkra. Kezdjük ezzel, hogy az idősebbeknek, akik már gyülekezetbe járunk, és megszoktuk ezt, felelősségünk van a fiatalok felé. Én tudom azt, hogy amikor a fiatalok meg az idősebbek szóba kerülnek, akkor rögtön az idősebbek fejében ott vannak különféle kifogások. Mondjuk ezeket például, én már nem értem a fiatalokat. Ugye? Távol vagyunk mi már tőle. Esetleg azt mondjuk, nekem ehhez nincs türelmem már, hogy a fiatalokkal foglalkozzak. Vagy nincs elég tudásom ahhoz, hogy tanítsam őket. Vagy egyszerűen csak ezzel elütjük az egészet, ez már nem az én dolgom. Mert én már megöregettem. De megint nézzük már egy pillanatra meg, hogy mit mond Isten igéje. Az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Nem tudom, észreveszitek-e, hogy ez nem emberi erőfeszítéseken múlik. Nem azon, hogy elég ügyes vagy-e, elég trendi vagy-e még idősként is, korszerű vagy-e a fiatalok számára. Nem erről van szó, hanem az Isten szeretetéről. És mindösszesen tőlünk annyit kér az ige, hogy nekünk csupán Isten félő életet kell élni. Meg kell maradnunk az Istennel való közösségben, szövetségben, vele való élő és szoros kapcsolatban. Nekünk engedelmeskedni kell az Isten szavának. És nem tudom, észrevettétek-e, hogy semmi mást nem ír elő ez az ige. Nem mondja azt, hogy mit kell ahhoz még tennünk, hogy a fiatalokat is megragadhassa. Nem kell mindent tudnunk, nem kell mindenhez értenünk, még azokhoz sem, amihez a fiatalok értenek, nálunknál sokkal jobban, egyszerűen csak a fiataloknak példaképekre van szükségük. Hiteles emberekre, akik láthatóan az Isten szeretetében élnek. És hogyha ezt tapasztalják valakiről a fiatalok, akkor még a gyengeségeinkben is megláthatják az Isten erejét, és azt, hogyha valódi hitben járunk. És ez az, ami vonzani tudná őket az Isten felé. Hadd olvassak egy levelet, amit egy fiatalasszony, egy anyuka írt az ő édesanyjának. Amikor azt gondoltad, hogy talán nem is veszlek észre, láttalak, amint első rajzocskámat felragasztottad a hűtőszekrényre. Így adtál kedvet nekem ahhoz, hogy kifessem a házunkat. Amikor azt gondoltad, hogy talán nem is veszlek észre, láttalak, amit enni adtál egy kóbormacskának. Így értettem meg, hogy szép dolog az állatokról gondoskodni. Amikor azt gondoltad, hogy talán nem is veszlek észre, láttalak, amint sütötted nekem a szülinapi tortát. Így értettem meg, hogy kicsiny dolgok is mennyire különlegesek lehetnek. Amikor azt gondoltad, talán nem is veszlek észre, hallottalak, amint imádkoztál. Így kezdtem el hinni annak az Istennek a létezésében, aki mindig megszólítható. Amikor azt gondoltad, hogy talán nem is veszlek észre, éreztem, amikor adtál nekem egy jó étpuszit. Így értettem meg, mennyire szeretsz engem. Mikor azt gondoltad, hogy talán nem is veszlek észre, láttam a könnyeidet végigfolyni az arcodon. És így tanultam meg, hogy amikor a dolgok rosszul mennek, a sírás jót tesz. Amikor azt gondoltad, hogy talán nem is veszlek észre, láttalak mosolyogni. Így adtál kedvet ahhoz, hogy hozzád hasonlóan kedves legyek én is. Mikor azt gondoltad, hogy talán nem veszlek észre, láttam, amint értem aggódsz. Így segítettél abban, hogy önmagammá válhassak. És amikor azt gondoltad, hogy talán nem veszlek észre, láttalak és csak néztelek, és meg akartam neked köszönni mindazt, amit értem tettél, amikor azt gondoltad, hogy talán már nem is veszlek észre. Kedves testvérek, láthatjuk azt, hogy bár nem tudjuk Isten mit tud kezdeni azzal, amit mi csinálunk, sokszor nincs is róla tudomásunk, de Isten ezen keresztül munkálkodik. Lehet, hogy elég csak egy jó szó, elég egy mozdulat, egy imádság, egy meghívás egy gyülekezeti alkalomra a fiatalok felé. És hogyha csak látja, hogy hitben és Istennel való élő kapcsolatban gyökerezik az életed. Lehet, hogy te ezt semminek gondolod a fiatalok iránti szolgálatban. Lehet, hogy számodra ez nem nagy dolog, de ez nem baj, sőt, talán ez a jó. És lehet, hogy Isten ebből is generációkon átívelő áldást tud fakasztani mások számára. De hadd mondjam zárójelben, hogy ugyanez igaz lehet a másik oldalon is. Ha a hiteltelenséget látják, a mogorvaságot, a megszokást, és azt, hogy az Isten nem számít igazából nekünk semmit. Ez ugyanígy nyomot hagy, és észreveszik a fiatalok. Kedves testvérek, van a mi gyülekezetünknek mondjuk így egy iskolája. Ott vannak gyerekek, akik nap mint nap hallják, kapják az Isten igéjét, azokat az impulzusokat, amiket mi is átélhettünk az Istentől, továbbadjuk. Legalább havonta itt vannak a gyülekezetben, családi istentiszteleteken, és hadd kérdezzem most meg tőletek, hogy vajon mit gondoltok, mit tapasztalnak meg ezeken az alkalmakon a gyermekeink? Vajon csak emberi erőlködést látnak benne? Vajon csak ilyen mutatott, eljátszott szeretetet vagy érdeklődést irántuk? Vagy látják a gyülekezetben legalább a néhány tagon az Isten félelmükből fakadó hitelességet is? Vajon látják-e a hitelességét a gyülekezetünknek, a hitünknek, annak, amit itt csinálunk, annak, amit itt Istentől kapunk? Fontos tehát az, testvérek, hogy akármennyi idős is vagy, ne hátrálj a kifogások mögé, mert az Isten ígérete az, hogy az ő szeretete az Isten félőkkel van, és az igazsága még az unokáikkal is. Tehát nekünk csak hűségesnek kell maradnunk, ez a mi feladatunk, és Isten pedig végzi a többit. Hűségesnek és hitelesnek. És nézzük meg harmadszor, hogy hogyan forduljunk akkor gyakorlatban a fiatalok felé. Néhány gondolat jutott eszembe ezzel kapcsolatban, messze nem kimerítő a lista, de próbáltam fontos dolgokat előszedni. A legfontosabb, hogy az Isten szeretete motiválja ezt az egészet. A szolgálatot nem csak a fiatalok felé, hanem bárki felé. Akár a településen, akár annak határain kívül. És amit csinálunk, az kihat a következő nemzedékekre. Ha jól csináljuk, az is, ha semlegesen, közömbösen, az is, és ha rosszul, az is. De a mi Isten félelmünk az elő feltétele annak, hogy az Isten beteljesíthesse ezt az ígéretét itt közöttünk is, hogy az ő szeretete még az unokáinkkal is lesz. Na de mit tehetünk mi konkrétan, hogy a fiatalok felé forduljunk? A legfontosabb szerintem az, testvérek, hogy a fiataloknak nem programokra van szüksége elsősorban, hanem valakire, emberre, emberekre, talán egy közösségre. Mert az az, amit nem kapnak meg ma az individuális világban, amikor csak nyomogatják a telefont. Egy virtuális közösség, de az egy semmi, egy nem létező digitális valami. Nekik szükségük van valóságos emberekre, olyanokra, akikhez bizalommal mehetnek. Akiken látják azt, hogy az Úrnak a szeretete valóságos. Hogy az Istennek a cselekvése és ígéretei valóságosak. Olyan emberre van szükségük. Bölcs és hiteles emberekre. És a bölcsesség és a hitelesség szerintem áthidalja a generációk közötti szakadékot is, amit egyébként minden másban élünk. De nagy áldás egy ilyen bölcs és tapasztalt idős ember egy fiatal számára. Engedjétek meg, hogy újra előhozzam a temetésén is, elmondtam, hogy Hargas Pali bácsi, amikor én ide kerültem Madocsára, milyen nagy hatással volt rám. Ugye ő nem is református gyülekezeti tag volt, De jött az idősem otthonba szolgálni, mindig ott volt a temetéseken énekelni, eljött meglátogatni, beszélgettünk, nem csinált semmi különlegeset. De most már így azt gondolom, hogy talán az ő egyszerű, de őszinte Isten félelme volt az, ami úgy sütött át rajta, és ami hatott. És azt gondolom, hogy erre lenne szüksége ma a fiataloknak, ma is. A lényeg, hogy ott legyen mellettük valaki, aki példát mutat, akire felnézhetnek, aki bölcsen tanácsol, aki hiteles számukra. Aztán a második dolog, hogy imádkozzunk értük név szerint. Én azt gondolom, hogy ha egy ima közösségre összejön egy csapat, egy közösség, egy gyülekezet, akkor nem ilyen szerte ágazó imádságokat kellene ott mondani, hogy mindenki a saját problémáját mondja, csak behoztuk éppen a közösségbe, amit egyébként otthon is el lehetne mondani. Ha összejön egy imádkozó közösség, azt olvassuk a Bibliában, hogy legyen legalább kettő ember egy akaraton. És egy valamiben értsenek egyet, és kérjék azt, és küzdjenek azért, és harcoljanak azért. És hogyha lenne két-három ilyen imacsoport, ahol egy-egy ember, nem több, mint egy vagy kettő, vagy három fiatalért imádkozna rendszeresen, folyamatosan, 3-4 hónapig, lehetséges, hogy úgy éreznénk, hogy az Isten nem válaszol a kérésünkre, és nem lennének itt 4 hónap múlva a padok tele fiatalokkal, de az is lehet, hogy nem érzi ezt a fiatal, hogy imádkozol érte, de legalább a te szívedet elkezdené Isten formálni és alakítani, megváltoztatni annak a fiatalnak az irányába. És te lehet, hogy már egészen másképp néznél rá. 2-3 fiatal, akiért név szerint imádkozol rendszeresen, 3-4 hónapig, amíg az Isten valami választ nem ad. És mondom még egyszer, ez lehet annyi, hogy a te szíved formálódik, és kezded el szeretni azt a fiatalt. És vágysz arra, hogy valamit az Isten szeretetéből megértsen és meglásson. Ez csodálatos dolog lenne. A harmadik, amiről eddig is már beszéltem, de újra hadd hangsúlyozzam, a jelenlét az életükben. Hogy érdeklődünk-e irántuk, ez nagyon fontos egy fiatalnak. Nem csak meghívni őt valahova, ahol én egyébként is ott vagyok, hanem elmenni oda, ahol ő van, ahol ők szerepelnek. Ez egy apróságnak tűnő dolog, de idővel azt üzeni neki, ha itt is ott lát téged, ott is ott lát, és amott is, ahol ő mindig szerepel. Ez azt üzeni neki egy idő múlva, hogy fontos vagy nekünk. Érdekel, hogy minket a te életed. És ezt a fajta érdeklődést a fiatalok pontosan megérzik, ha valaki őszintén törődik velük. És szerintem pont erre éhesek és szomjasak manapság lelkileg. Hogy hol van az, és kik azok, akik őszintén törődnek és foglalkoznak velük. Akiket őszintén érdekli, hogy kik ők. A negyedik dolog, hogy kihasználhatnánk az iskola adta lehetőséget. Ez egy híd a fiatalok és a gyülekezet között. Jó lenne gyülekezetként azon gondolkozni, testvérek, hogy hogyan lehetne közelebb vinni őket az ige üzenetéhez és az Istenhez. Hogyan nyerhetnének ezek a fiatalok Isten élményeket, amíg itt vannak velünk? Megye utánuk, vagy értük a gyülekezet, vagy az jó lesz, ami az iskolában történik, és kezdjen vele Isten, amit akar. Ezek nem nagy dolgok, testvérek, ne ebben gondolkozzatok. Csak egy-egy rövid beszélgetés, egy őszinte bátorítás, csak a jelenlétet talán elegendő ahhoz, hogy egy fiatal szívében elinduljon valami az Isten iránt. És az ötödik, a másik legfontosabb. Ugye a legfontosabbal kezdtem, hogy nem programukra van szükség, hanem emberre. De a másik legfontosabbal hadd keretezzem. Legyünk példák a számukra. Mert ők érzékelik azt, hogyha csak úgy vasárnap itt vagy, de hétköznap meg teljesen másmilyen módon élsz, és egyáltalán nem fontos számodra ez az egész, és ezt a képmutatást, ezt ők megérzik. Látják azt, hogy hogyan beszélünk, látják, hogy hogyan bánunk másokkal, gyülekezeti kereteken kívül, hogy hogyan kezeljük a nehézségeket az életünkben. Igazából számukra a legerősebb üzenet az nem a szavainkban van, hanem az életünkben. Hogy mit látnak. Akkor is, ha nem figyeli, feltűnik neki. És nem véletlen mondja ezt az ige, hogy az Isten félőkkel van az Úr szeretete. Nem azokkal, akik kitűnően beszélnek, meg a legjobb igéket idézik, hanem akik Isten félők. Ami valódi, ami hiteles, arra ők maguk is vágyakoznak, higgyétek el. És ha csak ennyit mondok ma, akkor azt gondolom, látnunk kell azt, hogy ez nem bonyolult. Nem kellene különleges képességek, nem kell teológiai diploma ahhoz, hogy a fiatalok felé szolgálni tudjunk. Tudjátok, mi kell? Istenfélő és nyitott szív. Nyitott szív az Isten felé, és nyitott szív a fiatalok felé. Hogy Isten szeretete átáradhasson rajtad keresztül, és rajtam keresztül. Hogyha ez megvan, ha ez rendben van, akkor Isten jön, és beteljesíti az ő részét, hogy még az unokáinkkal is lesz. Befejezem, testvérek, ezzel, hogy az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és emlékeznek parancsolataira, hogy teljesítsék azokat. Gondolkozzunk ma el az ifjúság vasárnapján, hogy vajon milyen örökséget fogunk hagyni a fiatalokra. Mi mostani gyülekezetként. Szerintem nekik elsősorban nem épületekre lesz szükség, mert ezt nyilván itt hagyjuk nekik, ha még addig áll. Talán nem is pénzre lesz szükségük, még az is lehet, hogy nem egy fenntartásukban lévő iskolára lesz szükségük. De arra bizonyos, hogy az Isten szeretetének megmutatására, az Isten élményre, az Istennel való találkozásra szükségük lenne. Vajon hagyjuk-e ezt az örökséget számukra? Vajon milyen lenne a gyülekezetünk, ha minden szülő, ha minden nagyszülő, ha minden felnőtt, ha minden gyülekezeti tag komolyan venné ezt a küldetést, és a fiatalok elkezdenék látni rajtunk azt, hogy az Isten élő valóság. Hogy nem csak egy plusz hobbi, nem egy szabályrendszer, amit úgy önként magunkra veszünk, hanem élő valóság, aki megmentett minket, aki meg akarja menteni őket is. És ezért hívlak ma arra benneteket, testvérek, hogy tudjuk, az Isten félelem a legfontosabb minden élethelyzetben. És imádkozzunk név szerint a fiatalokért. Forduljunk feléjük szeretettel, érdeklődjünk irántuk. Legyen egy vagy kettő, akit tudunk mentorálni, akiket Isten a szívünkre helyez, akit hordozni akarunk 3-4 hónapon, vagy egy éven, vagy ki tudja mennyi időn keresztül. És hiszem, hogy akkor megtörténik a csoda, hogy Isten szeretete nem áll meg nálunk, és nem a mai gyülekezet lesz az, aki lehúzza a rolót, és becsukja az ajtót, és azt mondjuk, nem tudjuk, mi lesz a jövő, hanem valóban ez a szeretet, az Isten munkája továbbárad a gyermekeinkre és az unokáinkra. Bárcsak ez történne, bárcsak megfontolnánk ezt, és Isten a szívünkre helyezni ennek a felelősségét. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy a te szereteted öröktől fogva van, és mindörökké tart. Köszönjük, hogy ígéreted szerint nem csak nekünk, hanem a mi gyermekeinknek és unokáinknak is készen van a te áldásod, és készen is állsz nekik adni azt. Kérünk, hogy tégy minket valóban istenfélő emberekké, hiteles példákká számukra is, hogy átvehessük ezeket az áldásokat a fiatalok részére. Kérünk téged, hogy áld meg a gyülekezetünket, hogy ne plusz feladatként, hanem valóban életteli reményként éljük meg a fiatalok felé végzendő szolgálatainkat, és ők pedig érezhessék meg rajtunk és közöttünk is a te szeretetedet és a te igazságodat. Ezt kérjük tőled az Úr Jézus nevében most. Amen.